És mielőtt belevágnánk a mai témánkba, hadd imádkozzam röviden. Jézus, nagyon köszönjük neked, hogy rád tekinthetünk, és hogy neked és rólad énekelhettünk most, és köszönjük azt is, hogy ma egybe gyűjtöttél minket. Köszönjük azt, hogy formálni, tanítani akarsz bennünket, és át akarod alakítani az életünket. Az a vágyunk, hogy ma is tanuljunk tőled valamit, ma is valami olyasmit tanuljunk, ami megváltoztat minket, ami egyre inkább hozzád hasonlóvá tesz, és az életünket a te tetszésedre formálja. Kérlek azért, hogy legyél itt közöttünk ma a szent lelked által, és használ a te igédet, használj engem is, és nyisd meg mindannyiunk szívét arra, hogy befogadjuk a te üzenetedet, és ez valóban gyümölcsöző és gyümölcsöt termő legyen. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Ahogy a múlt héten Adorján beszélt arról, hogy milyen sorozatot csináltunk most, ugye egy három alkalom, ami ez a sorozat, és tulajdonképpen a vezetésről és a gyülekezetről szól, illetve ennek a kettőnek a kapcsolatáról, és úgy találtuk ki igazából ezt a sorozatot, hogy Adorján ugye múlt héten, és én most beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan közelítjük meg ezt a témát így, úgy, hogy benne vagyunk a vezetés szolgálatában. És aztán jövő héten pedig Monty fog nekünk szolgálni azzal kapcsolatban, hogy mi a gyülekezet felelőssége ebben a kapcsolatban. És így tudjuk, hogy Monty sokáig szolgált vezetőként, de most már nem szolgál így, és aztán talán egy kicsit közelebbévé tudja tenni a gyülekezet oldaláról megközelítve ezt a témakört és ezt a kérdést. És amúgy hoztam diákat, úgyhogy ezt megköszönöm, ha ki tudjátok tenni majd a képernyőre. És múlt héten Adorján beszélt a vezető jelleméről, és mindjárt felidézzük azt is, hogy miről volt szó. Ma a pásztori szolgálatról fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen mit is fed le a vezetői szolgálat, vagy a pásztor szolgálata. És nagyon tetszett, hogy múlt héten Adorján több szót is megemlített a vezetőre, azt is, hogy presbiter, vagy előjáró, vagy sokféleképpen hívjuk ugye a gyülekezeti vezetőt. De sokkal jobban szeretnénk, szerintem, hogyha a vezető szó helyett, és lehet, hogy ma még sokszor fogom használni a vezető szót, de fókuszálnánk arra gyülekezetként egyre inkább, hogy nekünk pásztoraink legyenek. Olyanok, akik igazán szeretik a nyájat, akik szeretik a gyülekezetet és a benne levő embereket, és valóban pásztori szívük van. Talán ez sokkal közelebb áll ahhoz a képhez, amit Isten az egész Bibliában bemutat nekünk egészen az Ószövetségtől és az Új Szövetségen keresztül. És múlt héten Adorján beszélt a pásztor vagy a vezetőnek a jelleméről, arról, hogy egy vezető a Biblia szerint legyen fedhetetlen, legyen hiteles és legyen kipróbált is. És ez mind nagyon jó, de talán sokan ülhettek úgy itt, vagy egyből azok a gondolatok merülhetnek fel bennünk, hogy hát én igazából nem vagyok gyülekezeti vezető, se gyülekezeti pásztor, se semmi ilyesmit nem csinálok. Mégis mi az üzenete Istennek számomra a múlt heti és az e heti ige hirdetésből? És ugyan a vezető jelleméről és a pásztor jelleméről volt szó múlt héten, ma pedig a pásztori szolgálatról lesz szó, de azért szeretnélek bátorítani benneteket, hogy az a három dolog, amiről Adorján múlt héten beszélt, mind olyan dolgok, amik bennünket is érintenek, és mindannyiunkat hív Isten arra, hogy fedhetetlenek legyünk, mindannyiunkat hív Isten arra, hogy hiteles legyen a hívő életünk, és mindannyiunkat hív arra, hogy kipróbált legyen a hitünk, hogy meg tudjunk állni bizonyos próbákban, és Isten, és tulajdonképpen ugye pont, amit Adorján is emlegetett múlt héten, amit Pál ír Timóteusnak, hogy ha valaki püspökségre törekszik, ha valaki vezetői szolgálatra, pásztori szolgálatra törekszik, az egy jó dolog. És ez nem nagyra törés, hanem igenis Isten igéje bátorít bennünket arra, hogy legyen a szívünkben egyfajta folyamatos vágy arra, hogy növekedünk, és legyen egyfajta folyamatos lelki ambíciónk az, hogy mi olyanokká szeretnénk válni Isten előtt, akik egyébként alkalmasak lennének vezetőnek. Mert gondoljatok csak bele, hogy milyen lenne egy gyülekezet tele olyan emberekkel, akik alkalmasak vezetőnek. Nem kell mindenkinek vezetőnek lenni attól, mert alkalmas rá. Viszont Istennek az tetszik, hogyha az életünket úgy tudja formálni, hogy készé tesz bennünket arra, hogy felelősségteljes szolgálatokat vállaljunk. Úgyhogy ezzel bátorítalak benneteket, hogy akár milyen helyzetben vagy most, ne engedd el a szíved és a füled mellett ezt a két Isten tiszteletet semmiképpen, hanem gerjessze fel a szívedbe azt, hogy igenis szeretnék olyan lenni, mint egy vezető. Szeretnék alkalmas lenni arra, hogy egy gyülekezetet, vagy egy csoportot, vagy akár csak a családomat, vagy a saját életemet jól vezessem és pásztoroljam. Úgyhogy Isten hív mindnyájunkat arra, hogy, hogy amikről Adorján múlt héten beszélt, és amikről ma lesz szó, az megvalósuljon mindnyájunknak az életében, de kifejezetten azoknak, akiknek Isten akar feladatot adni a gyülekezeti vezetésben. És megtehetnénk azt, hogy ugye ma a pásztori szolgálatról lesz szó, és megtehetnénk azt, hogy készítünk egy hosszú listát, hogy ugye mit csinál egy gyülekezeti pásztor, vagy egy vezető, hogy milyen fajta lelki, meg milyen fajta operatív dolgokkal foglalkozik, és a Biblia szerint mi az, amit kell csinálnia, meg nem kell csinálnia. Na, ezt nem fogjuk csinálni ma, hanem egy kicsit máshonnan szeretném megközelíteni majd a pásztori szolgálatnak a témáját és kérdését, mert hogyha csak a feladatoknak a tömkelegét látjuk, és lebontva azt, hogy na most akkor melyik nap, meg milyen időszakban mit csinál egy gyülekezeti vezető vagy pásztor, akkor tulajdonképpen csak a felszínt kapargatnánk. És nagyon jó volt a gyülekezeti hét is arra, hogy emlékeztesse minket Marci ezen a témán keresztül, hogy ne csak a felszínt kapargassuk, hanem menjünk mindennek mindig a legmélyére, menjünk a szívnek a legmélyére, és kezdjük onnan. Mert hogyha csak a feladatokat látjuk, akkor csak egy igyekezet lesz bennünk. És ha van előttetek egy vázat, akkor látjátok azt, hogy az egyetlen tanulság, amit mára hoztam, és szeretnék a szívetekre helyezni, az az, hogy a szolgálatban az igyekezet jó, és a gyülekezetben az igyekezet jó, de az elhívás jobb. Jobb, hogyha Isten az, aki beállít minket a szolgálatban, mert a saját igyekezetünk sosem lesz olyan, mint amikor Isten hív el és bíz ránk valami feladatot. Úgyhogy szeretnénk ezzel foglalkozni ma, és mielőtt belevágunk egy történetbe, még egy dolgot szeretnék megosztani veletek, hiszen gyülekezet vezetőként, és szerintem gyülekezet pásztorként mindig ott van egy vezetői paradoxon, ami egy látszólagos ellentmondás tulajdonképpen ezzel a szolgálattal kapcsolatban, és meg is adja ennek a szolgálatnak a komplexitását, meg egy kicsit a nehézségét, de közben arra is irányítja a figyelmünket, hogy ez csak látszólagos ellentmondás, és utána ez fel is fog oldódni a mai alkalom után, ahogyan látunk majd példákat erre. Hiszen mi ez a vezetői paradoxon? Egyik oldalról látjuk a Márk evangéliumában is, meg Jézus egész életében tulajdonképpen, hogy Jézus azt mondja ebben a szakaszban, amit ide kiírtam, a Márk 10:42-től, hogy látjuk ugye a világban az országokat, meg mindenféle uralkodókat, és hogy azok úgy vezetnek, hogy uralkodnak a rájuk bízottakon. Úgy vezetnek, hogy leuralják az embereket, és tulajdonképpen az ő akaratuk, az ő javuk, az, amit ők szolgálnak. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy de közöttetek ne így legyen. Közöttetek máshogy legyen, mert aki közöttetek elsőségre törekszik, Jézus nem azt mondja, hogy ne törekedjünk elsőbségre. Azt mondja, aki elsőbségre törekszik, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Szóval mindenki alá rendeljük magunkat, egyrészt. Másrészt az Új Szövetségben más helyeken olvasunk arról, hogy ugye a gyülekezeti vezetőket előjáróknak hívják, vagy előjáróknak nevezzük, amelyik elnevezés benne is van, hogy a pásztor előjár. Ő mindig egy lépéssel előbb van valamiben, és úgy tud vezetni. Vagy a nyáj őrizőinek hívja Pál apostol, amikor azt mondja az efézusi véneknek, hogy a Szentlélek titeket a nép, a nyáj őrizőivé tett. És tudjuk azt is az Új Szövetségben, hogy egy pásztor, egy vezető, egy vezetőség legelteti a nyájat. Lelki táplálékkal látja el őket, és ebben az ellentmondásban, ebben a kis paradoxonban látjuk azt, hogy Jézus egyfelől olyan embereket szeretne a gyülekezet élére állítani, a gyülekezet szolgálatába és vezetői szolgálatába állítani, akik valamilyen szempontból alárendelik magukat az egész gyülekezet érdekének, az emberek a nyáj érdekének, és alázatos szívet öltenek magukra, és alázatos szívből fakadó a szolgálatuk, és másrészt olyanok, akik határozottak, és világos a látásuk abban, hogy az a nyáj hova menjen, hogy az a nyáj miből legeljen, hogy az a nyáj hol legyen, és hova menjen, és hova ne menjen, és biztonságot ad, és vezet, és az a nyáj képes arra, hogy növekedjen egy ilyen szolgáló vezető vezetési szolgálatának eredményeképpen. Úgyhogy ezzel a kis paradoxonnal szeretnénk megküzdeni egyébként ma is, és hogyha bármelyikünk majd elhívást kap arra, hogy vezetői szolgálatban részt vegyen, vagy Isten megerősíti a jelenlegi vezetőket is, minket is abban, hogy folytassuk ezt a szolgálatot, akkor ez az ellentmondás, amivel meg kell küzdenünk napról napra szinte, hogy hogyan tudjuk végezni a gyülekezetnek a szolgálatát. És Nehémiással fogunk foglalkozni ma, aki jó példát szolgáltat egyébként az elhívott vezető példájára, és arra is, hogy hogyan oldódik fel ez az ellentmondás, hogy egyszerre szolga, és egyszerre vezető és tápláló vezető valaki. Szeretném felolvasni Nehémiásból ezt a szakaszt. Ha van Bibliátok, nyissátok ki, vegyétek elő. Nehémiás második fejezetéből olvasunk, a 11. verstől a 18-ig. És figyeljetek a történetre, nagyon jó, ahogy Nehémiás könyve azért nagyon jó, mert tulajdonképpen egy napló. Nehémiás úgy írja le az ő egész történetét, és mindazt, amit csinált, meg amit megélt, hogy egyes szám első személybe, és nagyon érdekes ezt így átélni, hiszen sokkal jobban belehelyez minket a történetbe. Tehát Nehémiás második fejezete, 11. verstől olvasom. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és 3 napot eltöltöttem ott, elindultam éjszaka néhány emberrel. De senkinek sem árultam el, miféle tettekre indította a szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun, a sárkány forrás felé, majd a szemét kapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem lerombolt falait és kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Azután tovább mentem a forráskapuhoz, meg a királytóhoz. De mivel nem volt elég hely ahhoz, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Ezután visszafordultam, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hová mentem, és mit csináltam. Ugyanis sem a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többieknek, akiknek a munkában majd részt kellett venniük, nem mondtam még semmit. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és milyen szavakat intézett hozzám a király. Erők így feleltek. Kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Mindjárt 5 mozzanatot megnézünk ebből a történetből, amúgy aki szemfüles volt, az észrevette, hogy kiemeltem néhányat belőle. Ez lesz majd az 5. És szeretném ezeket majd picit részletesebben pár mondattal még megmagyarázni, és próbáljunk arra figyelni, hogy Nehémiás szolgálatában, és mindabban, amit itt csinál, csak ebben a néhány, nem tudom, ez egy pár nap volt tulajdonképpen, nekünk meg ez a néhány perc, vagy néhány vers, hogy itt mik azok a vezetői jellemvonások, vagy pásztori jellemvonások, amik az ő életében megjelennek. És mi az első ilyen, amit itt olvastunk, hogy Nehémiás könyve úgy kezdődik, hogy Nehémiás a perzsa birodalomban van, és a perzsa királynak konkrétan így ilyen közvetlenül szolgálja, és nincsen Jeruzsálemben. Távol van otthonról, ugye Jeruzsálemből származtak, és akkor még fogságban volt a nép egy része, és Nehémiás a perzsa király körül szolgál. És egyszer csak jön egy családtagja, tulajdonképpen egy rokon, a Hanáni, és vele néhányan, és elmondják Nehémiásnak, hogy Jeruzsálem, ami otthonunk, romokban van, és a várfalak tragédia, hogy kinéznek, és az egész város, és a kapuk tűzben égtek el, és ez a helyzet ott. És azt olvassuk utána, hogy Nehémiás ennek a hírnek a hallatán nagyon-nagyon elszomorodik. Sírva fakad, böjtöl, és imádkozik, és tulajdonképpen nem is az embereknek önti ki a szívét, hanem Istennek magának, és egyből az Úrhoz fordul, hogy miért van ez, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben. És aztán lejátszódik egy kis történet, amely itt a versek végén utalt, hogy aztán ott van neki egy nagyon stresszes helyzet, hogy megérti valahogy, hogy haza kell menni a Jeruzsálembe, és helyrehozni a várost. Viszont el kell kéreckedni a királytól, és a király egy király volt, és nem lehetett bármit csinálni a közelében, és Nehémiás az Isten segítségét kérve felfedi a király előtt azt, hogy tulajdonképpen mi is az ő szándéka, mit is érez az ő szívében Jeruzsálemmel kapcsolatban, és Isten kimunkálja ebben az egész helyzetben azt, hogy Nehémiás haza tud menni, és a királytól még támogatást is kap arra, hogy elkezdjen dolgozni Jeruzsálem várfalán az emberekkel. És ez az, ami, és ez az a pillanat, ahol belecsöppenünk a felolvasott szakaszba, és abba, hogy Nehémiás megérkezik Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy 3 napig ott voltam, és senkinek nem mondtam semmit arról, hogy mire indította Isten a szívemet. És ahogyan elolvassuk az első fejezetet és a másodiknak az elejét, Nehémiás végig nem beszél arról, és fogalmazza meg így azt, hogy tulajdonképpen amit ő végez végig, amióta megkapta ezt a hírt Jeruzsálemről, arra Isten indította a szívét. És itt kell kezdődjön bármi, amit teszünk az Isten gyülekezetében, meg az Isten szolgálatában. Hogy Isten indítja a szívünket. És Nehémiás azt mondja, hogy, és itt konkrétan naplószerűen leírja, hogy megérkeztem, ott voltam 3 napot, de senkinek nem beszéltem arról, hogy Isten telerakta a szívemet azzal a szándékkal, hogy nekem Jeruzsálemet valahogy a helyre kell hoznom. És tulajdonképpen Nehémiásnak ez az elhívása. Nem azt mondja, hogy a saját igyekezetéből jön, és megcsinál mindent, hanem azért jut el egyáltalán már Jeruzsálemig, mert az Isten elhívásában áll. Isten nem adta volna talán a királynak azt a jó indulatát, vagy nem adta volna azt a támogatását, vagy bármi mást. És amikor az elhívásról beszélgetünk, ugye már az előbb kiraktam ezt, amit a vázlaton is láttuk, hogy az igyekezet jó, de az elhívás jobb. És talán manapság mi úgy gondolkodunk, és szerintem nagyon mélyen valahogy bennünk van, lehet, hogy csak ebben a gyülekezetben, de lehet, hogy egyébként is a hívőkben az, hogy oké, de mi van akkor, ha kudarc van? Mert nagyon bátran rámondjuk, meg már hallottunk ezer olyan történetet, hogy ja, Isten erre hívott, meg arra hívott, és aztán mi lett a vége? Nagy kudarc, meg megtört szolgálatok, meg összetört életek, meg tönkrement házasságok, meg nem tudom, és ezt látjuk, és talán félünk már attól, hogy kimondjuk azt, és megértsük azt, hogy Isten valamire elhív minket. Inkább azt mondjuk, hogy vannak bibliai alapelvek, és akkor azok szerint így szolgálunk. És nem igazán éljük meg azt, hogy milyen az, amikor Isten elhív minket. Pedig Nehémiás életében és szolgálatában szerintem egészen világosan különbséget tud tenni a között, hogy mi az, amit ő akart volna, és mi az, amikor Isten indít el. És szerintem ez az első dolog, amit valahogyan meg kell tanulnunk megélni és megérteni, hogy amikor Isten elhív, az azért mindig más. Az mindig más, mint hogyha a mi szívünkből fakad valami, és a saját akaratunkat üldözzük és hajszoljuk. És Nehémiás itt van ebben a helyzetben, és úgy kezd el bármit, hogy megfogalmazza itt, hogy az Isten indította az ő szívét. És a második dolog pedig, amit látunk, és amit csinál itt, hogy ugye 3 napig ott van, és aztán éjszaka indul el, hogy megnézze, mi a helyzet. Éjszaka indul el néhány emberrel, nem sok emberrel ment, tulajdonképpen lehet, hogy nem is ment vele végig minden ember, ezt nem is tudjuk pontosan. De nagy hangsúly van itt talán azon, hogy egyrészt éjszaka ment, másrészt úgy ment, hogy minél kevesebben tudjanak róla. És azt is olvassuk, hogy nem csak éjszaka ment, hanem hogy olyan romok voltak ott a fal körül, hogy bizonyos helyeken át se tudott menni azzal az állattal, talán szamárral, vagy bármi mással, amin volt, hogy le kellett szállni, és éjszaka gyalogolt tovább. Az a Nehémiás, aki egyébként a perzsa királynak a pohárnoka volt. Tehát egy minden szempontból nemes ember, és kész arra, hogy éjszaka induljon el, kész arra, hogy magába induljon el, hogy titokba induljon el, és kész arra, hogy gyalogoljon, és kész arra, hogy éjszaka nézze meg a várat. És nem tudom, hogy akkor mi volt, nyilván nem volt Jeruzsálem tele közvilágítása, meg így nem tudom, mit látott éjszaka a várfalakon, de egészen nyilvánvalóvá vált számára éjszaka is, hogy nagy a baj, mert hogy a várfalak romokban vannak. És ez a kis mozzanat 2 dolgot is tanít igazából a vezetői szempontból. Az egyik az alázatosság, ugye amiről már beszéltünk egy kicsit a paradoxon első felében. Az alázatosság, az, hogy éjszaka ment, és senki nem tudott róla, az tulajdonképpen kifejezi azt, hogy Nehémiás nem mások előtt akart intézkedni, nem mások előtt akart tetszelegni, nem mások előtt akart szerepelni, és ott sűrögni, forogni, hogy már én megnézem, hogy itt mi a helyzet, és majd én tudom, és majd értek hozzá, hanem éjszaka ment, hogy senki ne tudja. És ezzel nyilván az áldozatvállalás is jár, hogy ő éjszaka akkor nem aludt, hanem a várfalakat nézte. Felmérte a helyzetet, és talán nem járt a körbe az egész város, de talán azt hiszem a déli rész az, amit így leír, a város déli része, és járt, és ment, és felmérte a helyzetet éjszaka, amikor mások aludtak. Amikor más előkelők, amikor más előjárók a népből aludtak. És a másik dolog pedig az, amit ebből vezetői szempontból megtanulhatunk, az, hogy a vezetőknek kell egy állapotlátás. És Isten hív arra vezetőként, és nyilván nem csak a gyülekezet vezetésre igaz ez, hanem bármi más vezetésre is, hogy a vezető, a pásztor egy kicsit előrébb lásson, mint a többiek általában. És ez a látás sem a saját igyekezetünkből és a saját épp, meg józan eszünkből jön, hanem attól, hogy Isten fölfed előttünk dolgokat. Ha elhívott ebbe a szolgálatba, akkor meg is mutatja, hogy mi a következő lépés. És Nehémiásnak szüksége volt erre, hogy jól lássa az állapotot. Mert hogyha úgy megy oda Jeruzsálembe, hogy igazán nem is méri fel a helyzetet, akkor, és csak belevágnak valamibe, akkor könnyen csúfos kudarc lehetne az egész építkezésből, meg az egész projektből, hogy ilyen csúnya szóval éljek. De Nehémiás elment, és egy lépéssel előbbre került, mint a nép többi része. Az éjszakai dolog egyébként egy picit rámutat arra is, hogy vezetőként talán késznek kell lennünk arra, hogy mi legyünk az utolsók, akik hazamegyünk. És ezt most így képletesen értsétek. Nem, a vezető nem arra hivatott, hogy gyorsan mindent, mindenki előkészít neki mindent, és akkor csak megcsinálja épp az utolsó lépést, aztán köszönj szépen, és hazamegy. Hanem nagyon sokszor a vezetőnek, a pásztornak kell leoltani a lámpát. Neki kell bezárni a házat, mert ő maradott legtovább, mert ő hozza a legtöbb áldozatot, mert őt hívta el erre Isten. És ezt látjuk egy kicsit abban is, hogy Nehémiás nem aludt éjszaka, hanem körüljárta a várfalat, és picit ez a következő mozzanat is ugyanezt a lelkületet közvetítés, és ugyanezt az üzenetet mutatja nekünk, hogy azt mondta, hogy mielőtt ő elment éjszaka, senkinek nem mondott még semmit arról, hogy mit fog csinálni. Biztosan beszélt azért ott a népnek a vezetőivel, meg a júdaiakkal, meg egész sokakat felsorol itt. Júdaiak, papok, előkelők, előjárók, és ez még nem is csak a nép volt, hanem mindazok, akik valahogyan a nép élén álltak valamilyen módon. És azt mondta, hogy nekik semmit nem mondtam még, és úgy mentem el éjszaka körüljárni. És ez rámutat arra, hogy a vezetőnek késznek kell lenni arra, hogy láthatatlan szolgálatba álljon először. És ez megint egy kicsit az állapotfelmérés, meg a dolgok előkészítése. Az, hogy olyan dolgokat csinál egy vezető, egy pásztor, amit egyelőre senki nem lát. Mert nem az a lényeg, hogy mindenki lásson mindent, hanem az a lényeg, hogy az Isten munkáját előkészítsük olyan módon, hogy aztán azt tudjon neki dicsőséget hozni és menni. És a másik dolog pedig, amit itt Nehémiás életében tulajdonképpen látunk, hogy ott van az a kis szócska, hogy még. Senkinek nem mondtam még semmit. És ez pedig a kommunikációra mutat rá, hogy az sem mindegy, hogy mikor és mit kommunikálunk. Egymás felé, meg vezetőként sem. És Nehémiás nem véletlenül nem mondott még semmit, hanem kellett neki ez a plusz egy lépés. És aztán majd mond valamit, és azt majd látjuk, hogy mit mond, és mindnek mi lesz az eredménye. De bátorít bennünket arra, hogy a kommunikációt azt jól időzítsük, és igenis válogassuk meg a szavainkat, és azt, hogy mikor mit mondunk és kinek. Aztán egy negyedik mozzanat pedig maga az, amikor ő mond is valamit. Mert hogy láttuk azt, hogy volt egy erős elhívás az életében, láttuk azt, hogy volt egy állapotfelmérés és egy jó állapotlátás, hogy tulajdonképpen mi az, amit tenni kell, és mi az, amire szükség van. És aztán láttuk azt, hogy kész volt vállalni a láthatatlan szolgálatokat, és áldozatot hozni azért, hogy egy lépéssel előbb legyen. És most látjuk azt, hogy mindezek után meghívja az embereket a munkára. És valahogyan vezetőként, és a gyülekezet vezetésben is ez nagyon fontos, hogy ezek a lépések után megtörténjen az is, hogy az embereket hívjuk a szolgálatra. Hogy látjuk azt, hogy egyrészt, hogy van egy erős elhívás a gyülekezeti pásztornak és vezetőknek arra, hogy ezt a szolgálatot végezzék. Látjuk azt, hogy Isten fel kell, hogy fedje előttük azt, hogy a gyülekezet milyen állapotú, és hogy merre kell lépni, hogy merre kell menni, hogy mit kell tenni, hogy hol kell javítani, hol kell építeni a falakat. És aztán vállalni kell az áldozatot, vállalni kell az éjszakázást néha, idézőjelbe is, vállalni kell a piszkos munkát, vállalni kell mindent, tulajdonképpen, amit Isten elénk helyez és elénk hív, hogyha a gyülekezet pásztora és vezetői szolgálatára kapunk elhívást, és utána következő az, hogy meg kell hívni az embereket a szolgálatra. Mert hogy a munka már nyilvánvaló, látjuk, hogy mit kell cselekedni, de ne higgyük azt, hogy ezt mindenki tudja. Nem tudom, volt-e már olyan helyzet az életetekben, hogy volt valami probléma, és aztán egymásra vártunk, és senki nem csinált semmit. És ez nagyon fontos, hogy amikor van egy állapot látás, amikor látjuk, hogy mi a feladat, akkor meg kell hívni egymást a munkára. Meg kell hívni egymást arra, hogy építsük az Isten gyülekezetét, építsük az Isten országát. Mert magától nem fog elvégződni a munka. Bármennyire is nemesnek tűnik, vagy bármennyire is nagyon a helyén vagyunk, és nagyon tudjuk, hogy kik vagyunk, és mi az identitásunk, és mi a szolgálatunk, látni kell, hogy mi a munka, és meghívni az embereket arra. És itt nagyon fontos lesz az, hogy lássuk a feladatot is, és a célt is. És Nehémiás előtt is ez teljesen világos volt, hogy mi a feladat, a várfalat kijavítani, hogy ne gyalázhassanak bennünket, azt olvassák. Mert hogy voltak a környező népek, hogy voltak ellenségei akkor is a zsidóknak, és mivel itt Nehémiás erről beszél, és valószínűleg gyalázták őket azért, hogy hát hogy néz ki ez a várfa, hogy néz ki a város, romokban van a városatok. És az volt a cél tulajdonképpen, hogy Jeruzsálem felépüljön, és ez a cél nem Nehémiás célja volt, hanem azt gondolom, hogy az Isten célja volt, és amit Nehémiás szívébe helyezett. És az ötödik mozzanat, amit ebben a történetben látunk, az az, hogy nem csak meghívja Nehémiás az embereket a munkára, és azt mondja, hogy jöjjetek, építsük fel a várfalat, hanem a végén visszatér arra, hogy az Isten hívott erre. Tulajdonképpen engem. Hogy megerősíti őket, hogy bizonyságot tesz arról az elhívásról, amit ő eddig átélt. És azt olvassuk, hogy ez megerősíti az embereket. És talán, hogyha a gyülekezet vezetésről gondolkodunk, vagy bármilyen csoport vezetéséről gondolkodunk, akkor ez a legutolsó, ez az a mozzanat, amikor megbátorítjuk az embereket, és nem csak azt mondjuk nekik, hogy mit csináljanak, hanem azt is, hogy miért. És szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa a vezetésnek, hogy nem utasításokat adunk, és Isten sem általában utasításokat ad, hanem általában logikusan hív bennünket dolgokra, és ha éppen abban a pillanatban nem is, de utólag általában vagy közben megértjük azt, hogy miért kell ezt cselekednünk. És nagyon érdekes az, ahogyan Nehémiás elhívja őket a feladatra, és azt mondja utána, hogy elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és milyen szavakat intézett hozzám a király. És tulajdonképpen bizonyságot tesz nekik arról, hogy ez nem az én igyekezetem, ez nem az én projektem. Nem Nehémiás jó ötletét építjük most, hanem azt, amire Isten hív bennünket, és amiben vezetővé tett engem, mint Nehémiást. És ennek hatására azt olvassuk, hogy erők így feleltek, kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Hogy látjuk ezeket a lépéseket, látjuk ezeket a mozzanatokat, és utána az az eredménye, hogy az emberek nagy buzgalommal és lelkesen kezdtek építkezni, és itt még nem fejeződik be a történet, hanem majd mindjárt megnézik, hogy mi lesz ennek később az eredménye. De tulajdonképpen három leckébe szeretném összefoglalni ezt az ötöt is, meg Nehémiás egész pásztori, meg szolgálói lelkületét és vezetői lelkületét. Az egyik az, hogy az elhívásnak teljes mértékben alárendelődik. A másik dolog az, hogy amikor próbák és kihívások jönnek majd, és arról még nem olvastunk, de voltak ilyenek az életében, akkor kitart az elhívásában. És a harmadik dolog pedig az, hogy mindig kész áldozatot hozni. Azért a szolgálatért, amiben Isten elhívta és helyezte. És nem véletlen, hogy látjuk ezeket Nehémiás életében, mert ugyanez a három dolog megjelenik Jézusnak a szolgálatában és életében is. Olvassuk Jézussal a Filippi 2-ben, a második fejezetnek a 7.-8. versében, ugye, hogy megüresítette magát. Jézus úgy jött el a földre, hogy emberré lett, megüresítette magát, és engedelmeskedett, mint halálig. Ezt olvassuk róla. Teljes mértékben tudatában volt annak, hogy az Isten elhívta, és a végsőkig engedelmes volt. És teljes mértékben alárendelte magát annak a szolgálatnak, és annak a küldetésnek, és annak az elhívásnak, amit az atyától kapott. És ezt nem írhatta felül senki, nem mondhatta, hogy bocs, most kicsit kiszállok, és szünetet tartok. Hanem minden, amit tett, az tulajdonképpen alárendelődött annak az elhívásnak, amit Isten elé helyezett. A második dolog, amit látunk, hogy az elhívásban való szolgálat próbákkal, terhekkel és felelősséggel jár. És ez a vezetésre is vonatkozik, de minden más szolgálatra is. Nagyon sokszor szeretnénk úgy szolgálni, hogy kényelmes legyen. Bármilyen szolgálatról beszélünk. Éppen mikor ráérek, akkor megcsinálom. Vagy ha úgy jön ki, ha arra járok. És látnunk kell, hogy sajnos Isten nem, sajnos idézőjelben, Isten nem ilyen szolgálatra hív. Amikor ő megszólít téged, hogy, hogy állj be a szolgálatba, ebben és ebben a szolgálatban, vagy ebben és ebben a gyülekezetben, akkor nem azt kéri, hogy ha majd ráérsz, vagy nem azt kéri, hogy amikor van rá szabad időd, hanem azt kéri, hogy rendeld alá az életed dolgait a szolgálatnak, annak az elhívásnak, amiben ő állít be. És hogy ez az elhívás, ez tartson meg téged a próbákban, a kihívásokban, mert Jézus élete is tele volt ilyenekkel. Olyan helyzetekkel, amikor hozzámentek a tanítványok, hogy itt van 5000 ember, adjunk nekik enni. És Jézusnak kell megoldania idézőjelbe ezt a problémát. Vagy gondolhatunk arra, amit jól ismerünk, amikor ugye a szolgálat elején a sátán megkísértés, igenis próbákon megy keresztül. És könnyen mondjuk azt Jézusra, hogy hát igen, ő Isten volt, és ő amúgy ezeket így simán megoldotta. De ember is volt, és ezek mind próbák voltak, és emlékezzünk arra a pillanatra, és amikor a Getsemáné kertben imádkozik, és amikor a testével, és az eszével, és mindenével azt kívánja, hogy bárcsak elkerülhető lenne valahogy az, ami előttem van. És ki kellett tartani, mert az atya arra hívta, hogy hozzon áldozatot. És ő nem olyan áldozatot hozott, amiket általában Isten tőlünk ér, hogy szálljunk oda az időnket, szálljunk oda egy napot, vagy szálljunk oda a pénztárcánkból, vagy szálljunk oda az energiánkból, az erőnkből, vagy a szaktudásunkból. Jézustól azt kérte, hogy adja oda az életét. És ez a harmadik dolog, amit látunk, hogy az elhívás készé tesz, és meg is kívánja az áldozathozatalt. Valahogyan Isten így építi fel a szolgálatot, így építi fel az ő országát, hogy áldozat nélkül értéktelenné válik igazából az egész. És Jézus életében és szolgálatában és a megváltó munkájában ezt látjuk. Ezt látjuk tulajdonképpen, hogy Jézustól nem ezeket kértem, amit az előbb soroltam, hanem azt kérte, hogy adja oda az életét. És azért adta oda az életét, hogy minket megváltson a bűnből. Mert hogy itt volt egy megváltásra szoruló emberiség, akik a bűnökkel küzdködnek egyfolytában, és nem tudják megoldani a problémát, sőt, kapcsolat sincsen, és Isten nem tud elhívni bennünket semmire, mert amíg bűnben vagyunk, addig képtelenek vagyunk arra, hogy neki szolgáljunk. És Jézus volt az, aki kifizette a mi bűneinknek az áldozatát. Ő vette magára azt az ítéletet, ami rajtunk volt. És az életét adta értünk, pusztán szeretetből és kegyelemből. És amíg ezt nem fogadod el, amíg ezt nem érted meg, addig felesleges is az Isten elhívását keresned. Mert Isten először arra hív, hogy vesd a bizalmadat Jézusba. Lásd meg a bűneidet, lásd meg az állapotodat, hogy milyen állapotban vagy, hogy romokban van a városod, romokban van a falad, és valakinek azt helyre kell állítani. És nem te vagy az, aki felépíted azt, hanem Jézus az, aki küldetést kap. És ilyen szempontból Nehémiás és Jézus nagyon hasonló. Jézus az, aki küldetést kap arra, hogy felépítse az életednek a romlott várfalát. És hogy a romokból életet hozzon. És Jézus meghal a kereszten, kifizeti mindazt, amivel mi tartoztunk Istennek, és életre hív önmagával, arra hív, hogy vele járjunk, és kapjunk elhívást arra, hogy az ő egyházát, az ő gyülekezetét építsük. És aztán utána előfordulhat, hogy áldozatokat kell hoznunk. De előfordulhat az is, hogy próbák jönnek, sőt, fognak is jönni. És előfordulhat az, hogy vissza kell nyúlnunk az elhívásunkhoz, és alárendelnünk magunkat újra, és újra, és újra annak, amire Isten elhív bennünket. Mert hogyha a saját igyekezetünkből próbálunk szolgálni, ha úgy próbálunk elhívást szerezni, és kapni, hogy igazából nincs is kapcsolatunk Istennel, akkor az csak az igyekezetünk lesz, ami üres. Az igyekezet jó, emberileg nézve, de az elhívás sokkal jobb. Teljesen más szintre emeli az életedet és az életünket, és mindazt, amit Istennek tudunk hálából cselekedni. Oké, mondhatnánk, honnan jön az elhívás akkor? Mert akkor arról beszéltünk, hogy szolgáljunk elhívott emberekként. De honnan jön az elhívás? És nemrégiben olvastam egy könyvet, és a gondolat, amit ide kiírtam, az tulajdonképpen abból van, egy kicsit átköltöttem, és megfogalmaztam más, hogy szerintem közelebb legyen hozzánk. De ugye tudjuk azt, hogy Istentől nem lehet kierőszakolni semmit. Ő szuverén, és ő dönt mindenben. És nem tudjuk őt rávenni, és kierőszakolni azt, hogy hívjon el bennünket arra a szolgálatra, amivel mi egyébként azt gondoljuk, hogy ott kell lennünk. De nem tudjuk nem tudjuk megzsarolni, nem tudunk neki olyanokat mondani, meg ígérni, vagy megtagadni tőle, amiből kierőszakolhatnánk azt, hogy Isten, adjál nekem elhívást az életemre. Viszont nagyon jól fogalmazta ez az író meg azt, hogy viszont gondozhatjuk úgy a szívünket és az életünket, hogy alkalmas jelöltek legyünk arra, vagy a legalkalmasabb jelöltek legyünk arra, hogy Isten elhívjon minket. És ez egy nagyon fontos tanulság, és egy nagyon fontos gyakorlati dolog, mert hogy Pál apostol írja azt a római levélben egy helyen, hogy a szívünket tudjuk úgy gondozni, hogy ne ébredjenek benne bűnös kívánságok. Úgyhogy a szívünk gondozása és a szívünk táplálása az a felelősséged. Az, hogy a szívedet mivel, hogyan gondozod és mivel táplálod, az a te felelősséged lényegében. Hogy van-e a kapcsolatod Jézussal minden nap, az nagyrészt a felelősséged. És van, hogy nincs kedvünk, van, hogy küzdeni kell azért, hogy reggel odaszálljuk azt az időt, hogy vele töltsük, de ez a szívünk gondozása. És Isten hív erre bennünket, és hogyha vágysz arra, hogy Isten megszólítson és elhívjon, akkor arra bátorítalak, hogy gondozd úgy a szívedet, és tápláld úgy a szívedet az Istennel való kapcsolatodban, hogy minden pillanatban jó jelölt legyél arra, hogy Isten elhívjon. És nem csak a vezetői szolgálatban, hanem bármilyen más szolgálatban is. És ez lehet akár az, hogy beszélgessél valakikkel, hogy látogass meg családokat, vagy látogass meg időseket, vagy takarítsd a gyülekezeti házat, vagy éppenséggel vezess egy csoportot, és nyisd meg az otthonodat. Ha keresed azt, és vágysz arra, hogy Isten megszólítson, és elhívjon, és ne a saját igyekezeted állítson szolgálatban, hanem az ő elhívása, akkor gondozd és tápláld úgy a szívedet, hogy erős jelölt legyél arra, hogy Isten megszólítson és elhívjon. És szeretnék most egy pici csendet hagyni, és elcsendesedni e fölött a kérdés és téma fölött. Arra bátorítalak, hogyha van nálad valami jegyzet, akkor azt is vedd elő, vagy akár a telefonodat, és gondolkodjunk egy picit együtt azon, hogy jelenleg, ha van szolgálatod a gyülekezetben, akkor mi az? Ezt le lehet írni, le lehet jegyzetelni. Ha van szolgálatod jelenleg a gyülekezetben, akkor mi az? Kaptál erre elhívást Istentől? Emlékszel olyan pillanatra, amikor Isten megszólított ezzel kapcsolatban, hogy ezt rád bízom? Ha nincsen szolgálatod még, az sem probléma. Gondolkodj el azon, hogy Isten mire hívhatna. Hogy mi az, amit a szívedre helyez általánosságban. Van-e olyan, ami a szívügyed? És szeretném, hogy elcsendesedjünk most majd még egy picit, hogy imádkozzunk is, és szálljunk arra egy kis időt, hogy tisztázzuk azt, hogy mi van a szívünkben, hogy mi van a gyülekezeti szolgálatunkban, hogy van-e ott valami, és tegyük fel Istennek őszintén azt a kérdést, hogy mire hívnál most. Jó lenne, hogyha a következő héten magunkkal vinnénk azokat a kérdéseket, amiket most elmondtam, hogy gondolkodjunk azon, hogy mi az a szolgálat, amit végzünk most a gyülekezetben, miből fakad az. Emlékszel olyan pillanatra, olyan élményre, amikor Isten megszólított, és azt mondta, hogy ez a szolgálat a tiéd, és ezt rád bízom. Fölidézhetünk olyan pillanatokat és dolgokat is, amikor esetleg próbák voltak, és nehézségek jöttek, és vissza kellett nyúlni az elhíváshoz. És ha nincsen ilyen szolgálatod, akkor pedig bátorítalak nagyon arra, hogy a héten, akár minden nap, de többször kérdezd meg Istent komolyan. Kérdezd meg Istent komolyan reggel, vagy a reggeli csendességed, vagy a bibliaolvasásodban, hogy mire hívnál, Uram? És ki lehet neki fejezni azt, és most is ki lehet, hogy kész vagyok. Hogy kész vagyok, használj engem. Nem azt szeretném csinálni, amit én akarok, mert nem az én igyekezetem számít, hanem az, hogy te mit akarsz, és mire hívsz. És aztán befejezésül szeretném, hogy visszatérjünk Nehémiás történetére, és lássuk azt, hogy mit eredményez az, amikor Isten indít minket el egy szolgálatba. és nem a saját igyekezetünk. Mert hogy ugye azt olvastuk, és csak addig olvastuk a szakaszt, hogy Nehemiás bizonyságot tett végül arról, hogy őt Isten mire hívta, és hogy azt bízta rá pásztorként és vezetőként abban a helyzetben, hogy vezesse ezt az építkezést, és az emberek reakciójára az volt, hogy buzgón neki láttak a munkának. És olyan buzgón láttak neki a munkának, hogy ez az egész várfal, városfal 52 nap alatt készült el. Gondoljatok egy városfalra. Talán nem körbe, de egy egész szakaszra. És igazából a Dorján, ti meddig építkeztetek egy házon? Meddig? Több mint egy évig. 52 nap az másfél-két hónap. Ugyan sokan dolgoztak rajta, de ez nem akármi. Egy munka, amiben Isten hív el minket, az megy buzgalommal és lendülettel. És mindez az 52 nap úgy zajlik le, hogy közben külső és belső konfliktusok is vannak, amivel Nehémiásnak meg kell küzdenie. Mert hogy voltak, akiknek nem tetszett a környező népek közül, sőt, volt név szerint is, akiről beszél sokat ez a könyv, Szamballat és Tóbiá, meg az arab Gesem, akiknek nem tetszett ez az építkezés, és mindennel azon voltak, mindenükkel azért harcoltak, hogy kudarcba fulladjon az az építkezés. És Nehémiásnak velük is küzdeni kellett, ami politikai harcok voltak tulajdonképpen, és voltak belső viszályok is, mert hogy míg az emberek építkeztek, amiből kellett élniük is, és aztán ez olyan bonyolult és komplex helyzeteket hozott, hogy bizonyos előkelők a népből elkezdtek visszaélni ezzel a helyzettel, hogy mások építkeznek, és nem tudnak termelni maguknak, meg dolgozni, és lényeg az, hogy a népen belüli konfliktusokat is Nehémiásnak nagyon komolyan fel kellett fednie, és rendeznie kellett, és szembe kellett nézni emberekkel, és el kellett számoltatni embereket, és mindezek a konfliktusok ellenére és próbák ellenére ő odaszánt maradt ebbe az elhívásba, és ezért volt lehetséges az, hogy ez a várfal 5 nap alatt felkészül. És aztán, ha olvassátok Nehémiás könyvét, amúgy olvassátok el, nagyon jó és nagyon inspiráló, és nagyon sok tanulság van benne. A 8. fejezettől kezdünk arról olvasni, hogy elkészült már ez a várfal, de nem csak a várfal készült el, hanem ennek az egész munkának a hatására, és mind annak a hatására, amit Nehémiás elhívása hozott ebbe a népbe, abban az időszakban egy egész lelki megújulás indult el. És felolvasták a törvényt, és az emberek hallgatták állva, és aztán másnap visszatértek a törvényhez, hogy még jobban megértsék. És ennek hatására megtartották a sátoros ünnepet, amit nagyon régóta nem tartottak már meg. És átformálódott az egész népnek az élete azáltal, hogy tulajdonképpen Nehémiás csak egy ember volt, aki megértette jól az Isten elhívását. Gondoljátok el, hogy milyen lenne az, hogyha mindnyájan megértenénk az Isten elhívását, és nyilván egy gyülekezetben nem egy vezetőnek kell lenni, hanem egy egész vezetői csapatnak van helye, és olyan vezetőknek, akik valóban erős elhívásban élnek. És a Nehémiás elhívása és az Istennek a benne munkálkodó ereje egy egész népet meg tudott újítani, akkor mi az az erő, amit Isten belénk helyezett az ő szent lelke által, hogy nem történik semmi? Ez nem lehetséges. Hiszen az Isten szent lelke indít el bennünket a szolgálatba, ő hív el minket, és ő ad erőt mindenhez, és végig visszük az embereket, meg egymást bátorítva próbákon és nehéz helyzeteken, akkor lelki megújulás lesz közöttünk. Akkor formálódni fog az életünk. És szeretnék most imádkozni ezekért a dolgokért, és bátorítalak titeket, hogy azok a kérdések, amiken egy picit volt lehetőség most elcsendesedni azokat forgassátok a szívetekbe a következő napokban, meg héten, és keressük azt, hogy hogyan tudjuk úgy gondolni és táplálni a szívünket, hogy jó jelöltek legyünk az Isten elhívására. Imádkozzunk! Jézus, nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetért, és csodálkozva nézzük azt, hogy mi az, amit hogyan tudod egybe szerkeszteni ezt a sokféle embert, és sokféle gondolkodást, és mégis adsz egységet, és az a terved, hogy egyek legyünk, és egy irányba induljunk, és egy irányba szolgáljunk, és a te országodat építsük, és olyan jó része lenni ennek, olyan jó része lenni annak, hogy gyülekezetként és vezetőként együtt tudunk dolgozni és munkálkodni azon, hogy mindenki a saját elhívásába és a saját ajándékai szerint építse a te országodat. És az a vágyunk, Jézus, hogy te legyél nyilvánvaló közöttünk itt a gyülekezetben, hogy, vagy akik itt vagyunk, azok hétről hétre itt a közösségben találkozunk együtt veled, és aztán a mindennapokban pedig találkozunk a személyes elcsendesedésünkben, bibliaolvasásunkban veled, és valóban arra hívsz bennünket, hogy veled éljünk, és veled járjunk, és abban az elhívásban éljünk és járjunk, amit tőled kaphatunk meg. Adj nekünk világos látást abban is, hogy mi az, ami a saját igyekezetünk, és ami a saját tetteink, és a saját erőlködésünk, és hadd tudjuk mindezekről a fókuszt, a szemünket inkább rád irányítani, és arra, hogy mi az, amiben te állítasz be bennünket. És az a vágyunk, hogy ezt láttasd meg velünk, tudjunk ebben járni, és vágyunk azokra a próbákra is, és nehézségekre, és kihívásokra is, amiken keresztül formálsz minket, és szeretnénk ezeken keresztül tökéletesedni, és egyre inkább a te tetszésedre formálódni. Add ezt meg nekünk, hogy ez a munka is folyjon az életünkben napról napra a következő héten is. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Amen.